Mielőtt a mai témánkról kezdenénk szólni, röviden visszatérnék a ma két hete tartott előadásnak egy részletére. Ugyanis más anyagot keresve találtam egy idézetet, ami a fundamentalizmus kérdéséhez nagyon hasznos, és nagyon jól megvilágítja ezt a kérdést, és ezt szeretném felolvasni. De hogy mindenki számára világos legyen, hogy hová vág ez az idézet, azoknak is, akik nem voltak itt a múlt alkalommal, röviden csak összegezem, hogy az volt a témánk a múltkor, ugye bevezető előadás volt az egész sorozathoz, hogy nem egészségtelen kiélezése vagy vagyokban gondolkozni, vagy vagyokban beszélni. És arról volt szó, hogy a Biblia mindenképpen a vagy gondolkodást képviseli, mert a Biblia szerint ezen a földön van igazság és van hazugság, van jó és van rossz. És minden eszmének és minden emberi cselekedetnek az alapjában vagy az egyiknek, vagy a másiknak az alapelvét találjuk meg. És a Biblia szerint e két abszolút ellentétes alapelv között választani kell az embernek. Állandó választásra kényszerül. És ez valójában élet-halál kérdés, sorsdöntő kérdés, mert a természeti törvények erejével hatnak az egyiknek és a másiknak a következményei. Arról is szóltunk viszont, hogy a ma embere legjobb esetben is allergiás, de többnyire inkább egészen súlyos ellenszenvvel viseltetik a vagy-vagy gondolkodás, vagy a vagy-vagy beszéd iránt. Azt is megmondtuk, hogy miért, mert meggyengült a hit abban, hogy egyáltalán létezik egy világosan megismerhető igazság az ember számára. Rengeteg történelmi csalódás van emögött, ugye ezt is mondtuk, nem utolsó sorban sajnos az egyházi visszaélések is. A másik oka pedig az egyetemes és elementáris erejű emberi békevágy, ugye ez is a múlt hátterén érthető, és a jelen válsága hátterén, hogy csak semmi, ami élez, hiszen úgyis oly veszélyes a helyzetünk, béke legyen, és ezért mondtuk ugye, hogy a kompromisszumkészség, a dialóguskészség, ezek a tetszetős, a kívánatos emberi erények a mi korunkban. És ugyancsak létezik egy másik divatos szó, a fundamentalizmus, és mondtam, hogy ezt a bélyeget, mert kimondottan pejoratív értelemben használják nagyon sokan, nagyon könnyen megkapják mind azok, akik a vagy-vagy gondolkozást követik. Tehát rendkívül fontos, hogy tudjuk, hogy mi a fundamentalizmus, és mi nem a fundamentalizmus. Itt szeretnék utalni arra, amiről a múltkor volt szó, hogy bizonyos amerikai protestáns irányzatokkal kapcsolatban alakult ki ez a kifejezés, múlt század végi századbeli protestáns irányzatokkal kapcsolatban, amelyeknek csak egy része volt harcosabb a modern keresztény felfogással, az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázattal szemben. No, de ez elég volt ahhoz, hogy ebből kialakuljon az eszme, hogy a fundamentalizmus mindig harcos, és mindjárt össze legyen kapcsolva az iszlám fundamentalizmussal, ami ugye annyira ismeretes, és amely óriási problémája a mi korunknak. Tehát kialakult egy olyan értelme a fundamentalizmus szónak, hogy az valamely vallási meggyőződést nagyon erősen hinni, fanatikusan hinni, és a meggyőződése szerinti jót minden áron kényszeríti másokra, ha kell, erőszakkal is. Szóval ezzel lett azonossá fundamentalizmus fogalma. És sajnos ezt nagyon könnyen rásütik arra is, aki mondjuk egyszerűen komolyan hisz a Biblia igazságában. És szeretnék rámutatni arra, hogy ez miért fals. Azért, mert ugyan a Biblia határozottan vallja azt, hogy igazságot képvisel, és tényleg egy szilárd meggyőződésre bíztatja az embert, és vagy-vagy választásokra, de most jön a lényeg, a Bibliától teljesen, a bibliai, ha úgy tetszik, fundamentalizmustól, hogyha ezt is fundamentalizmusnak akarjuk nevezni, mert az igazság szilárd fundamentumára épít, teljesen távol áll az erőszak. Hanem pontosan az a lényege, hogy képviseli ugyan az igazságot, és helyesnek tartja azt a szabadságot, hogy mindenki képviselje a maga meggyőződése szerinti igazságot. De az az álláspontja, hogy ennek tökéletes szabadságban kell történnie. még csak agitálni se szabad a mi felfogásunk szerinti jó mellett, hanem azt csak egyszerűen becsületesen képviselni, és emberek szabad választására bízni az állásfoglalást. Tehát ezért soha ne fogadjuk el a harcos, erőszakos, fundamentalista bélyegzőt arra vonatkozóan, hogy valaki komolyan hisz a Biblia igazságában, és mindent ahhoz mér, ugyanakkor ezt abszolút nem erőszakosan képviseli, hanem a szabadság szellemében, ahogyan a Biblia is. Szeretnék egy néhány sort felolvasni, a Mérleg című katolikus folyóiratban találtam, 94/3-as számban, egy bizonyos Manfred Spieker nevű szerzőnek a cikkét. Az a címe, hogy fundamentalista volt-e Péter és Pál, Mária és József. Ebből olvasok csak néhány kis rövid részletet. Azt írja, hogy mind a judaizmusban, mind a hinduizmusban, mind az iszlámban létezik politikai súllyal rendelkező fundamentalizmus. A kereszténységben nehezebb kimutatni fundamentalista tendenciákat. Csak úgy zárójelben jegyezném meg, hogy a kereszténységen belül az egykori protestáns fundamentalisták utódainak egy része, az valóban nevezhető harcos fundamentalistának, az úgynevezett vallási koalíció, vagy vallási jobboldal Amerikában, mert kifejezetten azt vallják, hogy politikai hatalmat kell átvenni a vallásos meggyőződésű embereknek, és bizonyos bibliai vallás erkölcsi elírásokat mindenkire rákényszeríteni, ha kell, ha nem. Vagy közelmúltban került kezembe egy könyv, amely azt mondja, hogy az Opus Dei nevű katolikus szervezet szintén a római egyházon belül egy fundamentalista irányzatnak tekinthető, mert abszolút harcos módon képviseli a maga meggyőződését és védi az egyház érdekeit. Azután így folytatja a cikk, a kereszténységben nehezebb kimutatni a fundamentalista tendenciákat. Én most utaltam rá, hogy a harcos fundamentalizmus értelmében melyeket lehet annak tekinteni. A 90-es évek eleje óta egyre nő az egyházakon belüli fundamentalizmussal foglalkozó irodalom, ez azonban alig könnyíti meg a kereszténységen belüli fundamentalista tendenciák azonosítását. Túlságosan is különböznek a kritériumok, a perspektívák és a példák. Nem ritkán fundamentalizmusnak minősül, ha valakinek szilárd hitbeli meggyőződései vannak. Nem ritkán a fundamentalizmus fogalma alá sorolnak lelkiségi mozgalmakat is. Utána később ezt írja. Sok minden nem fundamentalizmus, amit fundamentalizmusként bélyegeznek meg, a fundamentalizmusról szóló rendkívül elterjedt szakirodalomban, amelyre nem ritkán egyfajta fundamentalista antifundamentalizmus, sőt fundamentalizmus ellenes inkvizíciós magatartás jellemző. Azt hiszem, értjük, hogy a mondatot hadd olvassam még egyszer. Tehát sok minden nem fundamentalizmus, amit fundamentalizmusként bélyegeznek meg a fundamentalizmusról szóló rendkívül kiterjedt szakirodalomban, és nem ritkán egyfajta fundamentalista antifundamentalizmus, sőt fundamentalizmus ellenes inkvizíciós magatartás jellemző. Végül ezt írja a cikk, hűség a hithez, a hitvallási szövegekhez, amelyeket hívő közösség azonosságát megalapozzák, a készség arra, hogy a hívő e hűség kedvén akár vértanúságot is szenvedjen, mindez még távolról sem fundamentalizmus. Különben a tüzes kemencébe vetett három ifjú, vagy Dániel az oroszlánok barlangjában, vagy Péter, Pál, Mária és József is, mindazokkal a keresztényekkel együtt, akik inkább engedelmeskedtek Istennek, mint az embereknek, fundamentalistának minősülnének. Tehát ezzel szerettem volna a múltkor elmondottakat kiegészíteni, és ezért ne essünk kétségbe, hogyha a szilárd vagy meggyőződést képviselünk, és valaki ránk süti a fundamentalista bélyeget, hanem az illetőnek szépen türelmesen magyarázzuk meg, hogy ez egy divatos szó, amit azonban nem világos megértés alapján alkalmaz, és hogy a szilárd meggyőződés a Biblia tanításaiban és az azokhoz való ragaszkodás az nem ez a téves, harcos vallási fundamentalizmus, mert a Bibliában mindig a szabadság elve a legdöntőbb. Ezek után térjünk a mai témánkra. A mai témánknak az a címe, hogy érdem vagy elfogadás. Az a kérdés, hogy mit takar ez a cím. Első olvasásra azt hiszem nem igen értjük, És arról sem vagyunk meggyőződve, hogy a korunk nagy vagy-vagyai közé tartozik ez a kérdés. Hát mit jelent az, hogy érdem hétköznapi értelemben? Az érdem hétköznapi értelemben azt jelenti, hogy valakinek valamilyen nemes jó cselekedete, személyes teljesítménye, amiért az emberek között vagy az emberek előtt neki elismerés jár. Ugye mondjuk a hétköznapi életben ez XY érdeme, az ő nagy érdeme, hogy ezt és ezt megtette, vagy ezt és ezt elérte. A vallásos fogalomkörben mit jelent az érdem szó? A vallásos fogalomkörben azt jelenti, hogy Isten előtt elismert jó cselekedet, olyan jó cselekedet, amelyet az Isten elismer valakinek a személyes teljesítményeként, és az üdvösségre őt méltóvá teszi. Itt rögtön láthatjuk azt, hogy nem egy olyan részletkérdés ez, ami ne érdemelne különösebb figyelmet, hanem igazából arról az alapvető kérdésről van szó, hogy mi az üdvösség útja. Tehát a mai előadás címe elé odaírhattuk volna bevezetésként, ugye csak le volt rövidítve a vagy-vagyra, hogy mi az üdvösség útja, érdem vagy elfogadás. Mit értünk azon, hogy elfogadás? Ezzel is oda lehetne szót tenni, hogy a kegyelem, az isteni kegyelem elfogadása, tehát emberi érdem, vagy az isteni kegyelem elfogadása, ugye így fogalmazhatnánk meg részletesebben a címet. Most ez a keresztény irányzat, ez a keresztény felfogás azt mondja, hogy érdem nincsen, abszolút nincs, nem lehetséges az embernek Isten kegyelmét közelebbről, a Krisztus által felkínált kegyelmet, Krisztus érdemeit kell elfogadnia. Akkor már sejtjük is, hogy más szavakkal ugyanezt a témafelvetést így is lehet megcímkézni, hogy hitáltal igazul meg az ember, vagyis lesz igazzá az Isten alkalmassá az üdvösségre, tehát az isteni kegyelem hitáltali elfogadása által, vagy pedig a saját cselekedeteinek, saját emberi teljesítményeinek az érdeme által lesz igaz az Isten előtt, és válik méltóvá az üdvösségre. Figyeljük meg egy pillanatra a saját ösztönös érzéseinket. Hogy amikor kimondjuk ezt, hogy az az irányzat, amely azt mondja, hogy az üdvösség útja, az a kegyelem, az isteni, felkínált isteni kegyelem elfogadása, és emberi érdem pedig nincs, abszolút nincs, nem is lehetséges, akkor valljuk be őszintén, hogy az ösztönös emberi érzésünk egy pillanatra ágaskodik. Valami olyan gondolat jelenik meg, főleg azokban, akik a bibliai gondolatvilágot még alaposabban nem ismerik, vagy az egész témakort nem járták át, valljuk meg, hogy első persze az az érzés, hogy na hát azért, hogy semmi emberi érdem nincs, abszolút nincs emberi érdem, nem is lehetséges, és hogy az üdvösségettől független kérdés, ez olyan, hát miért fokozza le ennyire az embert, hogy nincs emberi jó cselekedet, nincs emberi érdemenek, nincs értéke az Isten előtt. Tehát az ember ösztönös érzése rögtön ezt mondja. Azután folytassuk a témánkat azzal, hogy a korunk vagy-vagyai közé tartozik-e. Az biztos, hogy a 16. században ez egy nagy-nagy vagy-vagy kérdés volt, és országokat foglalkoztatott, és népeket, és királyokat, és gondolkodókat, és egyszerű embereket. Hogy illusztráljuk, hogy a 16. században, ugye az 1517-ben megindult reformáció nyomán, ez mennyire nagy kérdés volt, szeretnék olvasni egy részletet az ágostai hitvallásból. Ugye ez az evangélikus egyház fő hitvallása, ezt 1530-ban olvasták föl az Augsburgi Németországi Birodalmi Gyűlés előtt, Melanchthon Fülöp fogalmazta meg, de Luther is jóváhagyása jeléül aláírta. Olvasom, hogy mit találunk itt a 20. cikkejében a hitvallásnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, érdem vagy elfogadás. Mielőtt olvasnám, hozzáteszem, hogy a 16. században az emberek nagyon nyíltan és célra törően fogalmaztak. Ma általában kerülik az emberek az ilyen kélezett megfogalmazásokat. Mondjuk egy kis finomság nem is árt, de azért a finomságot jó az elfűséggel egyeztetni, ezt csak úgy zárójelben említem meg. Minden este a 16. században nyílegyenesen és szókimondóan fogalmaztak. Ezt olvassuk a hitvallásban. Noha Melanchthon volt a szolidabb, ugye Luther azt mondta erre a hitvallásra, amikor megfogalmazódott, én nem tudok ilyen halkan lépni. Na de halkan lépte, is így hangzott a tétel. Olvasom. Alaptalanul vádolják a mieinket azzal, hogy tiltják a jó cselekedeteket. Ugyanis, mivel a reformátori oldal, ugye a protestáns reformáció azt mondta, hogy csak a kegyelem elfogadása által van üdvösség, abba a gyanúba kerültek, hogy tiltják a jó cselekedeteket. Tehát ezért kezdi így a tételt. Alaptalanul vádolják a mieinket azzal, hogy tiltják a jó cselekedeteket. A 10 parancsolatról szóló és más hasonló tartalmú irataink bizonyítják, hogy hasznos tanítást adtak valamennyi életformáról és kötelességről. Arról, hogy az élet milyen formái és az egyes hivatásokban milyen cselekedetek kedvesek Istennek. Ezekről a dolgokról az igehirdetők régebben alig szóltak valamit. Csak az olyan gyerekes és szükségtelen cselekedeteket sürgették, mint bizonyos szentnapok és bőti idők megtartása, testvéregyesületek, zarándoklatok, szentek tisztelése, olvasómorzolgatás, szerzetesség és hasonlók. A hitről szóló tanítás tehát, pedig ennek kellene fő dolognak lennie az egyházban, sokáig hevert ismeretlenül. Mindenkinek el kell ismernie, hogy a prédikációkban mélységesen hallgattak a hitről származó igazságról, és csak a cselekedetekről szóló tanítást hánytorgatták az egyházban. A másik részlet, amit szeretnék olvasni, Luther Márton saját fogalmazása a Schmalkaldeni cikkekből, ez pedig 1537-ben jelent meg. A következőket olvasom. A hitvallásnak a 13. cikkejéből, hogyan igazul meg az ember Isten előtt és a cselekedetek. Ezt írja Luther. Nem tudok semmit változtatni azon, amit erről a kérdésről mindig tanítottam, hogy hit által. Ahogy Pál mondja, egészen más új tiszte szívet kapunk, és hogy Isten Krisztusért, ami közben járónkért, teljesen igazaknak és szenteknek akar bennünket tartani és tart is. Bár a bűn még nem egészen szűnt meg, vagy halt meg testünkben, Isten nem akarja mégsem felróni, sem számon tartani. Az ilyen hitből, megújulásból és bűnbocsánatból következnek azután a jó cselekedetek. Az ember cselekedete Krisztus érdeméért igaznak és szentnek számít, tisztán kegyelemből és irgalmasságból. Azt is mondjuk tehát, hogy hamis és nem igazi a hit, ha nem fakadnak belőle jó cselekedetek. Eddig olvastam. Tehát ez nem kérdés, hogy a 16. században nagy kérdés volt, de korunkban is az. Az biztos, hogy a felekezeti viták, mondjuk közelebbről például a luteránus egyház és a katolikus egyház között ebben a kérdésben nagyon tompultak, nagyon csendesedtek. 1997-ben, tehát alig egy-két éve, tehát a közvetlen közelmúltban jelent meg egy dokumentum, amely a Vatikáni Egységtitkárság és a Luteránus Világszövetség között folyó tárgyalásoknak az eredményét összegezi, és ebből az derül ki, hogy csak teológiai értelmezésbeli különbség van a luteránus és a katolikus egyház között, de ez nem egyház elválasztó jelentőségű. Tehát, hogy így mondjam, egyfajta megbékélés jellemző ma a hitáltali megigazulás kérdésében, csupán teológiai értelmezés kérdésének minősítik az egykorú éles különbséget, amely hát olyan hatalmas változásokat hozott még Európa történelmében is. 1996-ban Franciaországban Luther Márton születésének a 450. évfordulójára, ugye Luther 1546-ban halt meg, és 1996-ban volt a halálának a 450. évfordulója. És ebből az alkalomból a francia protestánsok például egy Karl Braten nevezetű szerzőnek a művét adták ki, aki ebben a művében sorra veszi a protestáns reformáció közelebbről Luther 7 alapelvét, és mindegyiket elemzi mai szempontból. Ebből idézek egy-két gondolatot. Felvetődik a kérdés, hogy van-e értelme a reformátori protestációnak, ha a megigazulásnak ez a központi követelménye elvesztette a jelentőségét. Azután így írja, a krisztológiai alapelv Luther gondolkozásában az volt, hogy az egyház egész létével arra hivatott, hogy Isten üdvözítő szeretetét hirdesse a világnak. Ezzel, tudnélik a Krisztus az ő életével és halálával, új örök szövetséget szerzett és helyreállította Isten és ember életközösségét. Jézus Krisztus tehát üdvösségünk szerzője és beteljesítője. Luther teológiájának ez a krisztusi üdvösségről szóló tanítás állt a középpontjában. Nos, az üdvösségnek ez a bibliai szemlélete az, ami az újkori gondolkodásban, főleg az úgynevezett felvilágosodás ideje óta gyökeresen megváltozott. Az újkori ember immár e világi értelemben keresi üdvösségét. Pszichofizikai egészsége, művelődése, gazdasági és társadalmi jóléte terén. Úgy véli, hogy a vallás és hit, az üdvösség transzcendens ígérete nem sokat változtat földi boldogulásán. Ezért az isteni gondviselésre hagyatkozás helyett maga veszi kezébe tulajdon sorsának intézését. Tudományával és technikai felkészültségével a mai ember képesnek érzi magát arra, hogy isteni segítség nélkül megszervezze a maga merőben emberi világát és földi boldogságát. Ugye a háttérre is rámutat, hogy a megigazulás kérdése, hogy érdemből vagy a kegyelem elfogadás alapján milyen modern életszemléletnek, sőt modern keresztény szemléletnek a hatására szorult háttérbe, és már ma nem tűnik olyan fontosnak ez a vagy-vagy kérdés. Ez a cikket a Mérlegből olvastam szintén a 98/3-as számából, tehát egy egészen friss számból. Azonban mégis ez a kérdés itt kavarog körülöttünk, és nagyon is eleven. Nem tudom, hogy kik szereztek tudomást róla, hogy mi az, ami most különösképpen felkavarja ezt a kérdést, hogy mi is az üdvösség útja. Ugyanis második János Pál pápa egy bullát adott ki az elmúlt év novemberének a végén, amelyben Szent Évnek hirdette meg az 1999 karácsonyától 2001 vízkeresztjéig tartó jubileumi Szent Évet. Mit jelent ez, hogy Szent Év? Az, hogy az ember bűnbocsánatot nyerhet bizonyos kijelölt cselekmények elvégzése útján. Szeretném olvasni. A bullának a címe egyébként Incarnationis Mysterium, a megtestesülés misztériuma. A bullához csatolt dokumentum, olvasom, előfeltételként szabja az egyéni, teljes szentségi gyónást, a szent áldozást, azt, hogy a bűnbocsánatra számító egyén látogassa meg a kijelölt templomok egyikét, vegyen részt szentmisén és más szertartásokon, gyakoroljon különféle ájtatosságot és karitatív cselekedetet. A zarándoklat történhet Rómában, a Szent Péter Bazilikához, a Szent Giovanni, a Santa Maria Maggiore, a San Paolo és néhány más székesegyházhoz, valamint a Szentföldön, így Jeruzsálemben, Betlehemben és Názáretben. Tehát a bűnbocsánathoz vezető zarándoklatoknak vagy Rómába, vagy a Szentföldre kell történniük. Azután felsorolta, hogy milyen karitatív cselekedeteket ajánl. Azt mondja, a jubileumi bűnbocsánat további módozatai. A hívők felajánlásokat tesznek egyházi vagy szociális célra, szabadidejük egy részét közérdekű tevékenységre fordítják, betegeket, elítélteket, időseket vagy rokkantakat látogatnák meg, minden korábbinál bőkezükben adakoznak a szegényeknek. A bűnbocsánathoz vezető út egyike, ha a szenvedélyek rabjai legalább egy napra tartózkodnak az alkoholfogyasztástól és a dohányzástól. Tehát eddig olvastam föl, tehát azt hiszem mindenki megérti, hogy ez megint csak felkavarja a kérdést, legalábbis akik a bibliai gondolatokat valamennyire ismerik, komolyan úgy érezzük egy kicsit magunkat, ha megint a 16. századi reformáció küszöbén lennénk, ahol ez olyan éles kérdés volt. Azt hiszem, a következő évben még inkább így fogjuk érezni magunkat, hiszen rengeteg kijelentés fog elhangzani, ugye a jubileum év folyamán rengeteg hasonló megállapítás és kijelentés, tehát azt kell mondanunk, hogy bizony a korunk vagy-vagyai közé tartozik, remélem sikerült mindenkit meggyőzni, hogy sem nem mellékes kérdés, sem nem időszerűtlen kérdés, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy érdem vagy a kegyelem elfogadása, melyik az üdvösség útja. És ezek után forduljunk a Bibliához, és nézzük, hogy a Biblia mit tanít erről a kérdésről. Fölírtam a vázlatot a táblára, természetesen oda csak a legdöntőbb, legalapvetőbb igehelyeket írhattam fel. Az első, amit állapítsunk meg, mi az alaptétel, amit a Biblia határozottan kimond. Olvasom a Galácia beliekhez írt levél második fejezetéből a 16. verset. Tehát a Galácia beliekhez írt levél második fejezetében a 16. vers a következőképpen hangzik. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Nagyon kategórikus kijelentés, ugye? A római levélből is szeretném idézni az igét, ugye megigazul régies szó, tehát azt jelenti, hogy bűnbocsánatot nyer, Isten előtt igaznak nyilvánítatik. Tehát így is mondhatjuk, a Biblia hatásban kimondja, hogy a törvény cselekedetei alapján nem nyer bűnbocsánatot, vagy nem nyilvánítatik igaznak egyetlen ember sem. A római levélből szeretném olvasni szintén a 24. és a 28. verset. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Megállok egy pillanatra, ugye ezt az igét nevezhetjük úgy, hogy a szoros értelemben vett evangélium megfogalmazása, mert mit jelent az a szó, hogy evangélium? Azt jelenti, hogy jó hír. Hát mi a nagy jó hír az embernek? Hogy az ember megigazulhat, bűnbocsánatot nyerhet ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való hit által. És mit mond ezután a 28. vers megint leszögezi? Azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Most akkor azt kellene értenünk ezen a nagyon határozott kijelentésen, hogy a törvény cselekedetei nem fontosak? Vagyis azok a cselekedetek, amelyeket a 10 parancsolat előír, vagy megkíván az embertől? Egyáltalán nem erről van szó. Hogy az előbb olvastuk a 16. századi idézetben, hogy ezek nagyon, nagyon is fontosak, csak nem érdemszerzők. Tehát ezek a cselekedetek, mint az ember személyes teljesítményei nem minősülnek az érdemnek az Isten előtt, és az ember nem nyerhet ezek alapján üdvösséget. Ugyanakkor rögtön hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia mennyire hangsúlyozza a törvény betöltésének, vagy az igaz cselekedeteknek, a jó cselekedeteknek a fontosságát. Jakab apostol leveléből szeretném idézni azokat a híres kijelentéseket, amelyeket sokszor ellentétbe állítanak egyesek az előbb idézett Galácia beliekhez írt levélből és római levélből való igékkel. Hát ugye az egyiket Pál apostol írta, a másik a Jakab, hát még kézenfekvőbbnek tűnik szembeállítani őket egymással. Tehát Jakab apostol leveléből olvasom a második fejezetből a 17., 18. és a többi fölírt verset. Mert szeretném megjegyezni, hogy Pál apostol leveléből is olvashatnék hasonlókat, ahol kitűnik, hogy Pál ugyanezeket mondja más megfogalmazásban. Azért olvasom csak Jakab leveléből, mert ezek azok a sokat emlegetett, híressé vált ígék. Tehát így olvasom Jakab leveléből a 17. verset. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. A 18. versből csak egy mondatot idézek. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből. Úgy szintén a 22. A cselekedetekből lett teljessé a hit. Utána a 24. és 26. vers. Látjátok tehát, hogy az ember, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. 26. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Ha valaki még külön magának is elolvassa ezeket a verseket, és jól megfigyeli, rájön, hogy ez nem alternatíva, vagy nem ellentét. Egyáltalán nem azt mondja Jakab apostol, hogy nem hit, hanem cselekedetek, hanem ő is véges végig a hitről beszél, és miket mond? Azt mondja, mutasd meg a nékem a te hitedet a te cselekedeteidből. A hit holt cselekedetek nélkül. Cselekedetekből lesz teljessé a hit. Tehát ő is a hit nélkülözhetetlenségét hangsúlyozza. Leginkább gyanúba a 24. vers alapján kerülhetne a dolog, hogy mégiscsak mást mond Jakab, mint Pál. De azt mondja, látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hitből. De a szöveg összefüggésben világos az értelme, hogy kialakult egy olyan hitfelfogás Jakab idején, hogy pusztán a hitnek, a hitvallásból, az eszmei meggyőződés, az elégséges. Ugye ez kitűnik, hogy ezzel küzd Jakab apostol, mert azt mondja a 19. versben. Ugyanitt. Te hiszed, hogy az Isten egy? Hát ilyen hitre gondolták, hogy ez üdvözít. Azt mondja, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Vagyis azt mondja, ez nem üdvözítő hit, ez nem ment meg téged, aminek cselekedetei nincsenek. Tehát ezzel azt akarja mondani, hogy nem csupán a hit vallásából, tehát abból az eszmei vagy meggyőződésben álló hitből, hanem ehhez a hithez cselekedetek kell, hogy járuljanak, sőt ezzel lesz a teljessé a hit, és csak akkor élő a hit. És ezt a mondatot is, tehát ezt a bizonyos legjobban félreérthető mondatot is ezzel zárja be. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Tehát kell a hit, nagyon kell a hit, hit nélkül nem lehet, de a hit holt cselekedetek nélkül, értéktelen és valótlan. És itt hadd jegyezzem meg röviden, hogy mi a Bibliának a hit fogalma. A Biblia hit fogalma szerint minden valódi keresztény hitben, Krisztusba vetett hitnek az alapjában van egy világos értelmi meggyőződés. Ez kétségtelen. De ez csak akkor hit ténylegesen, hogyha ez a meggyőződésből cselekedetek származnak. Kérem, hogy mindenki olvassa el a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, és a zsidókhoz írt levél 11. fejezete végig arról szól, hogy ahogy a hithősöket felsorakoztatja, hogy ezeknek a hite abban lett nyilvánvaló, hogy mit cselekedtek. Tehát egyikről sem úgy állítja elénk a hit példaképeként, hogy ezt meg ezt hitte, vagy ezt meg ezt vallotta, hanem nyilván volt a hite alapjában egy meggyőződés, egy hitvallás, de ennek alapján ezt és ezt cselekedte. Tehát akkor összegezve azt mondhatjuk, hogy a Biblia szerint a cselekedetek fontosak, de nem mint érdemek, nem mint az ember teljesítményei, amelyek alapján üdvözülhet, hanem mint a hit bizonyságai. És jegyezzük meg ezt a kifejezést Jakab leveléből, azt mondja, a hit, ha cselekedetei nincsenek. Vagyis ezt a kifejezést, hogy a hit cselekedetei. Szükség van cselekedetekre, de nem az ember önerejéből származó cselekedetekre, hanem a hit cselekedeteire. Tehát óriási differencia a cselekedetek, mint az ember cselekedetei, vagy a cselekedetek, amelyek ugyan természetesen az emberéi, de hitből fakadnak, mint a hit cselekedetei. A Biblia azt is hangsúlyozza, hogy az ítélet cselekedetek szerint történik. Akár az Ószövetségből idézzük, mondjuk Prédikátor könyvéből, a 12. fejezetből, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Akár pedig idézzük az Újszövetségből, mondjuk Pál apostol szavait, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk azt szerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt, világos, hogy az ítélet cselekedetek szerint történik. De nem úgy, hogy a cselekedetek alapján nyer az üdvösséget az ember, a cselekedetek érdeme alapján, hanem a cselekedetek, mint a hit bizonyságai, vagy a hit hiányáról tanúskodó, elfogadhatatlan cselekedetek számítanak az ítéletben. Akkor menjünk már is rögtön tovább. Miért nem igazulhat meg az ember a törvény cselekedeteiből? Miért nincs az üdvösségre ilyen út, hogy én hozzáfogok emberileg, legjobb szándékommal, igyekezetemmel, megtartom a törvényt, és ez érdem, és én ennek alapján üdvözülök. Miért nincs ilyen út az üdvösségre? Miért nem szerezhet az ember érdemeket az Isten előtt így? Ahhoz, hogy választ tudjunk adni erre a kérdésre, először is meg kell értenünk, hogy mi az Istennél az igazság mértéke, mi az, amit Isten igazságnak tekint. Tehát mifélék azok az igaz cselekedetek, amelyeket Isten mint igazakat fogad el? Nagyon egyszerűen választ kapunk erre a Bibliából, mert a Biblia két dolgot nevez igazságnak. Ami az Isten előtt is igazság, meg ami nekünk is földi embereknek az igazság mértéke. Az egyik ige, amit fölértünk, azt mondja, a te törvényed igaz. Az Új Szövetségben Pál apostol nevezi Isten törvényét az igazság törvényének. Ugye most ez a törvény van szűkebb, tágabb értelme, most maradjunk a 10 parancsolatnál. Tehát az Isten 10 parancsolata, annak az igazi mi voltában értjük meg, nem csak a felszínén, hanem ténylegesen milyen erkölcsiséget kíván az embertől. Nos, ez az igazság. Isten törvénye igaz. Isten törvénye az igazság törvénye. A másik ige szintén jól ismert. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ahogyan Jézus ezen a földön élt, az nem törvénynek a paragrafusaiban határozza meg, hogy mi az igazság, hanem egy gyakorlati életben szemlélteti, hogy mi ezeknek a törvényeknek a betöltése, mi az igazságnak a megtestesítése ezen a földön egy emberi életformájában. Tehát akkor most tudjuk jól, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy mit fogad el Isten az embertől, az ő ítéletében igaznak, akkor tudjuk, hogy ez a mérték. Ami tökéletesen betölti, ugye ez egy külön fontos kifejezés a Bibliában, hogy nem csak nem hárja át a tiltó parancsolatokat, de betölti a 10 parancsolat erkölcsi kívánalmait, vagyis a pozitív oldalon megteszi az ellenkezőjét annak, amit tilt, ugye ezt jelenti betölteni a parancsolatot. Tehát a benne foglalt erkölcsi elveket tökéletesen éli, megvalósítja, avagy még egyszerűbb gyakorlati szemléltetés, ahogyan Jézus élt, viselkedett ezen a földön kezdettől fogva mindvégig. Ez a mértéke az igazságnak. Most, ha ez az értéke az igazságnak, akkor már is elevenebb a kérdés és világosabb, hogy tud-e egy ember legjobb igyekezetével, legjobb szándékával olyan cselekedeteket kihozni, úgy megtartani a törvény előírásait, hogy Isten azt igaznak fogadja el, és ez neki érdeme legyen, és ennek alapján üdvösséget kaphasson. Erre azt mondja Jób, ugye ez egy nagyon fontos ige, amit Jób könyvéből kiírtunk, felteszi a kérdést. Kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból? És a válasz rá senki. Ugye mire utal ez a kérdés és ez a válasz? Hogy az ember nem tud a legjobb igyekezetével és a legjobb szándékával sem ilyen Isten előtt igaz cselekedeteket produkálni, nem tudja így betölteni a törvény, mert nem olyan nincsen, hogy valaki tisztát adjon a tisztátalamból. Nos, tehát mire utal ez a szó, hogy tisztátalan? Azt, hogy a mi természetünk megromlott, és hogy a mi emberi lényünk, akár jól esik hallanunk, akár nem, de sajnos ez a realitás, hogy az Isten igazságának a mértéke szerint egy jelen pillanatban tisztátalan, és ebből a tisztátalan állapotból, lelki állapotból, a személyiségünknek ebből a tisztátalan állapotából, akárhogy igyekszünk is, nem tudunk egy valódi Isten előtt elfogadható törvénybetöltést kihozni. Nem tudunk ebből tisztát alkotni. Miért? Most már következő kérdés az, hogy miért nevezi a Biblia minket most úgy, hogy tisztátalan, és ebből nem lehet tisztát adni. Két oka van ennek. Ezeket az igéket is fölírtam. Az egyik az, hogy a Biblia szerint mi úgy születünk, hogy a természetünk eleve hajlik az önzésre, az én szeretetre. Ez az a bizonyos öröklött bűnre való hajlam. Tehát, hogy így mondjam, genetikai hibával születünk, egy bizonyos lelki, pszichikai hajlam tekintetével. Önzésre hajlik a természetünk, bűnre. A másik oka pedig az, hogy valahányszor az ember áthágja a szeretet törvényét, az igazság törvényét, ugye a Biblia azt mondja, hogy a szokás törvényt ír az emberbe, és így mondja Jeremiás, hogy úgy cselekedhetünk jót, mi akik megszoktuk a gonoszt, amennyire mondjuk a szerecsen képes a bőre színét megváltoztatni, vagy a párduca foltosságát. Mert a szokás az beleivódik, beleégetődik az emberbe. Tehát a genetikai örökség révén is, és a szokás törvénye révén is az ember tisztátalanná vált, bűnnel fertőzötté vált, és ebből nem tud tisztát produkálni a saját igyekezetével, erőfeszítésével, ami az Isten előtt elfogadható lenne. Ennek a végösszegét, ennek a okfejtésnek a végösszegét Ézsaiás könyve 64. fejezetének az 5. verse így határozza meg. Azt mondja, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Kérném, hogy mindenki jól figyeljen, hogy hangzik a szöveg. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha, mert hát ez egy kézenfekvő, könnyen érthető hasonlat. Hanem azt mondja, hogy minden mi igazságunk. Tehát amit önerőből, saját legjobb igyekezetből mi igaz és jó cselekedeteket produkálunk, az még mindig olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Miért? Mert nem tökéletesen tiszták az indítékai. És ha a véghez vitel során egy kis önelégültség, egy kis önérdek vegyül bele, már nem tiszta. Értjük ezt? Tehát mivel az Istennél az igazság, az a teljes önzetlenség, az igazat magáért, az igazért. Tehát ha egy ember a legjobbra törekszik is, de ilyen én felé hajló a természete, plusz még önző szokások, törvényszegések is megerősítették benne a rosszat, hogy se önelégültség, se önérdek, se semmi ilyesmi ne legyen egy jó cselekedetben, ez óriási dolog. Erre az ember nem képes. Ezért mondja, még minden mi igazságunk is olyan, az Isten igazságának a magas mértéke szerint, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Luther Mártonnak volt egy nagyon szemléletes mondása, azt mondta, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy a mi legragyogóbb erényeink tündöklő vétkeknek minősülnek, ha az Isten igazságának a mértéke szerint igazán kerülnek megvizsgálásra. Ugye nagyon találó szójáték, hogy a mi legragyogóbb erényeink tündöklő vétkeknek minősülnek, ha az Isten igazságának a mértéke alá vettetnek. Szeretném ezt még közelebb hozni. Gondoljunk Jézus életének a történetéből esetekre, hogy ő hogy leplezte le ezt a dolgot. Konkrét személyeket említenék, remélem, hogy többen már, ha már csak az itteni előadások alapján is jobban ismerik ezeket a bibliai történeteket. Például ott van a tékozó fiúnak a bátyja. Őszintén mondta az atyának, én soha nem hágtam át egyetlen parancsolatodat sem, és ugye is méltatlankodik, hogy miért az öccse, és ebben a percben nem veszi észre, hogy noha ő formailag egyetlen parancsolatát sem hágta át az Istennek, de ebben a pillanatban áthágja a legfontosabbat, a szeretetet, mert az öccséről, aki megkerült ugye, a nagy züldésből bűnbánattal, csak úgy tud beszélni, hogy ez a te fiad, aki a te vagyonodat paráznákra költötte, ugye nem is az én testvérem, hanem a te fiad, mély megvetéssel, és ott van benne a versengés és az irigység, hogy miért örül neki úgy az atya, mikor pedig ő. Tehát látjuk, hogy milyen tud lenni az emberi természet, tehát ennek a fiúnak most így csupa jó cselekedetei lennének, ugye komolyan mondja, én sose hágtam át egy parancsolatodat sem, és mégis ebben a pillanatban áthágja a végső alapelvét, a legsúlyosabban az Isten törvényének, tehát az igazsága olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Mondom a következő példát, ez a bizonyos gazdag ifjú. Mikor Jézus azt mondta neki a kérdésül a válaszra, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, hogy tartsd meg a parancsolatokat, akkor erre azt mondta, hogy megkérdezte melyeket, mikor Jézus sorolta a 10 parancsolatait, akkor azt mondta, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Erre Jézus szembeállított vele egy követelményt, hogy add el a vagyonodat add a szegényeknek és jár kövess engem. Abban a pillanatban kitűnt, hogy a vagyona képtelen róla lemondani, képtelen le lemondani. A vagyona szinte a bálványa, rettenetesen kötődik hozzá. Tehát úgy tűnt, hogy az ő igazsága tökéletes igazság, mert azt mondja, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, de ebben a pillanatban kiderül, hogy egy kemény, erős, önzés, becsvágy fogva tartja őt. És éppen az Isten törvényének az alapelvét hágja át. Mondanám a következő példát. Az a bizonyos farizeus, aki imádkozik a templomban Jézus példázatában, elmondja, hogy Uram, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Böjtölök 2-szer egy héten, tizedet adok mindenből, amik van, és nem teszem ezt meg azt, szóval nem hágom át az erkölcsi törvényt. Jézus egy szóval sem mondta, hogy ez nem igaz. Megkérdezem, nem nagy dolog, hogy valaki hetente 2-szer böjtöl, minden jövedelméből tizedet ad, és egyetlen erkölcsi parancsolatot át nem hág. De ez az ember is, miközben ezeket elmondta, és ez igaz is volt, a következő percben azt mondja, mint él vámszedő is. És már meg is vetette maga mellett ezt az embert mélységes megvetéssel, tehát magát igaznak tartotta, a másikat megvetette. Már megint olyan ez az igazság, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Megkérdezem, világos? Tehát ilyen igazságot tud az ember magából kihozni a saját erejéből. Ezért mondta azt Jézus, hogy az elveszett lyuk példázatát összegezte így, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Azt mondta, hogy mivel a Biblia szerint nincs igaz, csak egyetlen egy sem, hogy egy megtérő bűnös, aki a legmélyebbről jön, tény és való, jobban örül neki a mennyben, mint akár 99, hadd tegyem hozzá, úgy nevezett igaz embernek, akik azt hiszik magukról, hogy nekik nincs szükségük megtérésre. És hogy az emberben az öncsalás milyen mértékű tud lenni, és az ember mennyire hiszi azt, hogy az ő igazsága tökéletes és teljes, miközben pont a fordítottja az igaz. Jelenések könyve 3. fejezetéből idézek még egy igét. Jelenések könyve 3. fejezetében a 17. vers így hangzik. Ezt írja Krisztus egy egész keresztény közösségnek, ahol úgy látszik ragályos ez a lelkület. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Tehát, ha valaki jobban elolvassa ezt a verset, látja, hogy Jézus pont a fordítottját mondja annak, amit magukról tartanak. Tehát így van, az nagyon sok ember, aki magát igaznak tartja, nagyon sok ember, aki úgy gondolja, hogy az ő igazsága az teljes és hibátlan. Figyelj csak meg, az emberek mennyire szeretik mondani, én mindenkihez jó vagyok, én mindenkit szeretek, én mindenkihez igazságos vagyok. De sok ember szereti ezt mondani. És egy pillanat alatt kiderül, hogy az esetleg az ember nem tudja, hogy az Isten szemében pontosan fordítva áll a dolog, és Isten egyáltalán nem tartja igaznak az ő vélt igazságát, mert látja benne az önzésnek, az önigazultságnak, a becsvágynak, a versengésnek, vagy az önzés ki tudja milyen megnyilatkozásának a fertőzését. Akkor most már ezek után az a következő kérdésünk, hogy hogyan tovább. De még fontosnak tartanám, hogy arra is hivatkozzam, hogy a Bibliában azt is látjuk, hogy az ember mikor tudja ilyennek felismerni magát, hogy neki nincs, nem lehet érdeme. Mi segíti hozzá az embert ahhoz, hogy lássa, hogy ő mennyire nem igaz önmagában, és hogy segítségre van szüksége, hogy valóban igaz cselekedeteket tudjon megvalósítani. Akkor, ha az Isten jelenlétébe kerül. Tudnélik, Isten az igazság megtestesülése, és hogyha az Istent szemléli az ember, akár az ő igéje által, akár bármilyen közvetett vagy közvetlen módon, de amikor az Isten erkölcsi jellemével szembesül az ember, akkor egy pillanat alatt látja maga tisztátalanságát, és hogy neki még az igazsága is olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Ha az ember nem gyakran néz ebbe a tükörbe, nem gyakran szembesül az Isten erkölcsi lényével, akkor rettenetesen be tudja csapni magát, és nagyon, nagyon meg lehet elégedve magával. Példákat mondani, Ézsaiás prófétát említeném elsőként, de tudjuk, hogy a Biblia mit mond, hogy a próféták Isten szent emberei voltak. Nos, és amikor Isten szent embere, Ézsaiás próféta Isten jelenlétébe került, mert a hatodik fejezet, a könyve hatodik fejezetében olvassuk, hogy egy látomásában a Isten jelenlétébe emelkedett, illetve Isten jelenlétébe jutott, akkor szeretném megkérdezni, hogy mit kiáltott, ugye gondolom többen emlékeznek rá. Ezt mondta, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát az Isten szent embere is egy pillanat alatt tisztátalannak érezte magát, a beszédét a Szent Istennek a jelenlétében. Mondanám a másik példát. Dániel könyve 10. fejezetének a 8. versében olvassuk, hogy Dániel proféta is profétikus látomásban Isten jelenlétébe került. Ami magyar fordításunkból nem derül ki, de az eredeti szöveg úgy hangzik, hogy oda lett minden erőm, és rám fordult minden álnokságom. Nos, ez az a Dániel proféta, akinek az élete olyan tündöklő volt, hogy még a kortársai is Noéval meg Jobbal együtt emlegették, és egy foltot nem találtak rajta még az ellenségei sem. Isten is így szólította meg, hogy kedves férfiú, mint aki az Isten jóváhagyása nyugszik meg rajta. Mégis, mikor az Isten jelenlétébe került, akkor ráfordult minden álnokság, ő is tisztátalannak érezte magát. Vagy Józsué, Izrael főpapja, aki ez a kevés hívő főpap közé tartozik, akik Izrael története folyamán léteztek, mégis Zakariás próféta látomásában úgy látta, hogy ő is szennyes és megfertőztetett ruhában áll az Isten előtt. Az Istennel szemben ő is így érezte magát, és így is álltott szennyes és megfertőztetett öltözetben. Gondoljunk Péter apostolra is, mikor Jézusnak az isteni lénye feltárult előtte, akkor megrendülten azt mondta, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Úgy érezte, nem tudom elviselni a jelenlétedet, és nem vagyok méltó, hogy a közeledben legyek, mert én bűnös ember vagyok. Tehát ma Isten igéje közvetíti nekünk ezt a szembesülést Istennek az erkölcsi jellemével. Ez az a tükör, amelyben az ember, ha meglátja magát, el tud oda jutni, amit Pál apostol így fogalmaz meg, nem lakik én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Nem tudok tisztát adni a tisztátalamból. A Római Levél 7. fejezetének a 18. versében van ez az ige, és ezt szeretném, ha mindenki nagyon mélyen az emlékezetébe vésné, tulajdonképpen ez a legfontosabb ismeret az embernek. Innét lehet elindulni jó irányba az üdvösség felé, és az igaz emberi, egyáltalán az igaz emberi élet felé. Hogy így mondjam, az embernek le kell menni egészen a porig. Le kell menni addig, hogy őszintén, belső meggyőződéssel felismerje, hogy nem lakik én bennem, önmagamban, magam erejéből semmi igazán jó, Isten szerinti jó, valódi jó. Persze, hogy valaki erre azt mondja, hogy megint túlzó szélsőséges, ez nem azt jelenti, hogy egy hívő emberben nem lakik semmi jó, csak hogy azok már az Isten késztetései, ugye? Tehát önmagamtól, önmagamban, azért azt mondja, az az a testemben, önmagában a természetemben, ugye itt a test szó a természetet jelöli. Tehát pusztán az én saját lényemben, természetemben, az Isten kegyelmének a késztetései nélkül nem lakik semmi valóban jó. Isten előtt igazán elfogadható jó. És akkor ezek után tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor jót nem is tud az ember cselekedni? Mert hogy az előbb azt mondtuk, kicsoda adhat a tisztát a tisztátalamból, és azt válaszoltuk rá, hogy senki. Erre azt mondjuk, dehogy nem. De csak akkor tudunk jót cselekedni, hogyha az Isten megtisztítja a szívünket, ő a szív indítékait tisztává teszi, a forrást megtisztítja, amelyekből a cselekedetek származnak, és akkor ezek már nem egyszerűen a mi saját cselekedeteink és teljesítményünk lesz, hanem a hitnek a cselekedetei. Szeretnék idézni két bibliai igét ezzel kapcsolatban, hogy megértsük, hogy mi a különbség a mi saját igazságunk, a mi saját önerőkből, igyekezetekből származó jó cselekedetek, és a hit cselekedetei, az Istentől indított, a megtisztított szív forrásából származó jó cselekedetek között. Ezékiel könyve 36. fejezetéből idézek. Ezékiel könyve 36. fejezetében így hangzik a 26. és 27. vers. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Teljesen megváltoztatja a szívet, a cselekedetek forrását. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Figyeljük meg, hogy a vége az, hogy az ember az Isten törvényeit megőrizze és betöltse. Ez a cél, ezek a jó cselekedetek, a törvény betöltő jó cselekedetek. De mikor tudja ezeket az ember Isten mértéke szerint betölteni? Akkor, ha nem maga kezdi el ezeket önerejéből betartani, mert az csak olyan lesz, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Hanem amikor az Isten elveszi belőle a kőszívet és ad neki hússzívet, amikor megtisztítja az indítékok forrását, és amikor a lelkét adja az emberbe, és ő cselekszi az emberrel és az emberben, mennyei erők és támogatás mellett tudja az ember az Isten parancsolatait tökéletesen betölteni. Szeretnék még egy igét idézni, Jelenések könyve 19. fejezetéből a 8. verset, ahol azt látjuk, hogy nagyon is vannak a hívő egyháznak, ugye itt egy asszony, a Krisztus mennyasszony a jelképében beszél a hívő egyházról, nagyon is vannak jó cselekedetei, de rögtön meg fogjuk látni, hogy miféle jó cselekedetek ezek. Ezt mondja a 19. fejezetben a 8. vers. Még talán a 7. is olvasom, hogy érthetőbb legyen. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát a Biblia azt mondja, de hogy ne lenne ilyen, hogy szenteknek igazságos cselekedetei. De nézzünk meg egy kis szót ebben a szövegben. Adatott annak. Ugye kulcs szó benne, adatott annak. Tehát van ilyen, hogy a szentek igazságos cselekedetei, csak hogy ez nem az embernek az önerejéből származik, és nem csupán a saját indítékaiból, hanem amikor az Isten megtisztítja, nem akarom végig sorolni újra, amikor adatik néki, és az Isten az ő lelkét adja ő belé. Ebből származnak ezek már a hit cselekedetei, az isteni kegyelem által munkált cselekedetek, és ezek már valóban tiszták és tökéletesek. És akkor ebből már valami nagyon egyszerűen következik, akkor van-e érdem? Most mindenki állapítsa meg, hogy van-e érdem. Hát ha ezek nem az önerőnkből származnak, hanem az Isten tisztította meg a szívet, a lelkét adta az emberbe, hát akkor nincs. Azért nincsen, mert hogyha a saját önerőmből teszem, akkor olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát Isten előtt nem igazság, nem érdem, nem felel meg az ítélet mérlegén. Ha meg az Isten erejével teszem, és ő tisztított meg hozzá, akkor meg nem egyszerűen az én érdemem, hanem Istené a dicsőség érte. Tehát megértjük azt, hogy érdem nincs, abszolút nincs. Mert se így, se úgy. És itt szeretném idézni ezeket az ígéket. A Római Levél 3. fejezetének a 27. verse mit mond? Tehát a Római Levél 3. fejezetében a 27. vers ezt mondja. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Tehát azt mondja, az emberi dicsekvés, értsd, az emberi érdemekkel való büszkélkedés, vagy kérkedés, kirekesztetett, ki van zárva a hitnek a törvény által. Mert minden hit által, és az Isten kegyelme segítségével történik. Olvasnám az Efézusi levélből is, a 3. fejezet 20. és 21. versét. Így hangzik. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre. Tehát ki legyen a dicsőség, jogosan és természetesen? Aki mindent megcselekedhet, feljebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. És ezek után szeretnék talán a legfontosabb és talán a legmélyebb pontjára rámutatni a mai tanulmányunknak, amivel már a végéhez is érünk a témánknak. És ez pedig ez a pont, hogy és még ha tudnánk is, és gondolkozzunk csak el egy kicsit, még ha tudnánk is, nem lennénk tisztátalanok, és tudnánk is önerőnkből jó cselekedeteket végrehajtani, tiszta, valódi jó cselekedeteket, érdem lenne ez? Amivel dicsekedni lehetne? Amit önmagunknak lehetne tulajdonítani? Szeretném idézni Jézusnak egy szavát. Lukács evangéliuma 17. fejezetének a 10. versét. A következőképpen hangzik ez az ige. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből idézem a 10. verset. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amit néktek megparancsoltattak, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Megkérdezem, ha mint Isten teremtménye, akik Istentől kaptunk mindent, az életünket, az igazságnak a mintáját, az igazságnak a törvényét, mi betöltjük ezt a törvényt, akkor van valami érdemünk, vagy van valami dicsekedni valunk? Akkor csak azt tettük, amit kötelesek vagyunk cselekedni, akkor sem létezik érzem. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy alapvetően a mi önző logikánkkal van baj ennél az érdem fogalomnál. Az ember nem akar lemondani arról, hogy az én személyes teljesítményem, az én érdemem, nekem ezért valami jár, elismerés, üdvösség. De ez a mi beteg önző logikánk, csak ellentétként, példaként említeném, Jézus, amikor a földön járt, tulajdonított valamilyen érdemet magának? Például azt olvassuk a János evangéliumából idézett igékben, az 5. fejezetből idézett igékben. Azt mondta, a fiú semmit sem cselekedhet magától. Azt mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem aki engem elküldött. A fiú, ha látja az atyát cselekedni, úgy cselekszik ő is minden. Tehát mit akarok ezzel mondani? Jézusnak nem esett nehezére. Abszolút nem esett nehezére. Szívesen, örömmel elismerte, hogy ő mindent az atyától tanult, és mindent az atyától vett, és az nem az övé, és nem az ő személyes érdeme. Megkérdezem, könnyű egy embernek ilyet kimondani, én semmit sem cselekedhetem magamtól? Én mindent kaptam, én mindent tanultam. Ó, ez a rettenetes nehéz egy önző embernek. Mert mi meg vagyunk fertőzve egy más logikával. Egy olyan logikával, amelyet a bűntelen lények, a bűntelen világok lakói nem is ismernek. Ők nem tudják megérteni, hogy ez nekünk miért ilyen keservesen nehéz. Elismerni azt, hogy nem az enyém. Mert ez az enyém, ez egy rettenetes nagy téma az önző emberi világban. Ha nem éppen bírvány formájában jelentkezik, hogy ez meg ez az anyagi dolog nekem kellene, és ez az enyém, akkor jelentkezik úgy, mint becsvágy. Ha nem becsvágy a ranglistán, akkor úgy, hogy legalább az én teljesítményem, az én érdemem, és ezért nekem elismerés jár. Tehát lássuk meg azt, hogy a mi önző logikánkkal van a baj, ami a bűneset utáni világban, sajnos ezt kell mondani nekünk, a természetes, és csak egy kicsit bele kell pillantanunk az Isten világába, vagy Jézus jellemébe, vagy Jézus szavaiba, hogy lássuk, hogy ez az egészség,
ez a gyógyult állapot, mikor az ember nem akar érdemeket, nem akarja az ő teljesítményét, nem igényel elismerést se Istentől, se emberektől, hanem azt mondja, minden dicsőség az övé, aki teremtett, akitől minden jót szereztünk, aki engem a bűnből megszabadított és meggyógyított. Tehát ez a lelki egészség, mikor az ember nem szenved többé ettől a kényszertől, hogy őt elismerjék, hogy az ő érdeme, az ő teljesítménye. Amikor boldogan és örömmel ismer el mindent és mindenkit, mindenek előtt a mindenható Isten, a Teremtő és Megváltó Istent, hogy néki köszönhet mindent. Ahogy olvastuk, néki legyen dicsőség az egyházban. Tehát akkor végül azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen akkor miben áll a hit? A hitnek a legfőbb alapja az alázat. Erre mondtam azt, hogy az ember a kegyelmet el tudja fogadni, addig le kell oda egészen mennie. Szeretném idézni Ellen Gould White-tól a következő mondatot, többször idéztük ezt a szerzőt, mert tényleg nagyon találó megfogalmazásai vannak. Azt mondta, mi a hit általi megigazulás? Az, amikor az ember minden dicsősége a porba omlik, és egyedül csak az Isten magasztaltatik fel. Nagyon egyszerűen mondta, igen, ez az. Mikor az ember minden dicsősége porba omlik, mikor az ember elismeri, hogy nem lakik én bennem önmagamban semmi jó, ami jó van bennem, azt vettem, és kaptam, és ezért a dicsőség nem az enyém. Ez a hit általi megigaz. Ilyen egyszerű. És szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen milyen kegyelmet kell az embernek elfogadni. Még ezt a kérdést vessük föl. Tulajdonképpen azt a kegyelmet kell elfogadnunk, hogy mivel mi belátjuk, hogy tehetetlenek vagyunk, és az üdvösségre alkalmatlanok önmagunkban, azt, amit így mond a Korintusiakhoz írt 2. levél 5. fejezet 20. versében, nagyon tömören, azt, aki bűnt nem ismert, mondja Krisztusról, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vagyis mit kell az embernek elfogadni? Hogy Isten fia eljött, emberré lett, olyan emberré, mint mi, emberként is tökéletesen igaz és győzelmes életet élt, ezért, amikor egy ilyen élet után a bűnösök közé számláltatott, átélte az elítéltetés, a kínhalál, az Istentől való elhagyatottság borzalmait, ez nem az ő saját bűneinek a következménye volt, ő nem volt a bűn zsoldja a halál törvény alá vetve, hanem ez részéről egy önkéntes helyettesítés volt az emberért. Hogy mi megértsük, hogy Isten a bűneinket büntetlenül nem hagyhatja, de felajánlja nekünk ezt a kegyelmi lehetőséget, hogy ha én hiszek a Krisztus helyettes áldozatában, és azt mondom, megrendülve nézem végig az ő elítéltetését, az ő halálát, az ő szenvedéseit, és elismerem, hogy ez az emberi bűn jogos büntetése, és az én bűneimet is odaszámítom ennek az okozói közé. És kérem az Istentől, hogy bocsásson meg nekem a Jézus Krisztusért, fogadja el ezt a helyettesítést. Akkor az Isten azt mondja, hogy nem tulajdonítja nékünk a mi bűneinket. Viszont mit tulajdonít nekünk, mit számít be nekünk a bibliai kifejezéssel élve? A Krisztus érdemeit. Tehát egy helyettesítés történik Krisztus, és a maga helyzetét alázattal elismeri bűnös között. Tehát őt, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A mi elkövetett bűneink nem tulajdonítatnak nekünk, hanem odaszámítatnak azok közé, a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt. Az ő igaz élete, az ő igaz életének az érdemei pedig nekünk számítatnak be, mintha mi cselekedtük volna. És ezen az alapon kaphat az ember üdvösséget. Tehát, amikor ilyet mondunk, hogy Krisztus érdemeiért bocsáss meg, akkor értsük, hogy mit mondunk. Tehát csak ennek a hit által elfogadott helyettesítésnek az alapján kaphat az ember bűnbocsánatot. Vagy azt mondjuk, hogy Krisztus nevében jövünk hozzád, vagy Krisztusért kérünk, bocsásd meg a bűneinket. Ugyanezt jelenti. Én nekem magamban nincs érdemem. És én nem tudom semmivel jóvá tenni, vagy kikorrigálni az életemből az elkövetett törvényszegéseket. De létezik ez a kegyelem, ez a kegyelmi lehetőség, hogy hit által ebben a helyettesítésben részesülhetek. Hogy a bűneim odaszámítatnak azok közé, a bűnök közé, amelyeket Krisztus a jogos büntetést elszenvedte. Az ő igaz élete, az ő érdemei pedig nekem számítatnak be. Nos, tehát az a kérdés, hogy az ember mihez ragaszkodik? A maga szennyes és megfertőztetett ruhájához, a maga igazságához, és a maga teljesítményével és érdemével akar az Isten előtt valamit elérni? Vagy pedig az ember hajlandó egészen reálisan, hogy így mondjam, reálisan megalázkodni és elismerni, én nekem önmagamban isteni késztetés, isteni segítségéből semmi jó nincs, és a Krisztus érdeméért, a Krisztusért kérem a bűnbocsánatot és az üdvösséget az Istentől. És akkor itt jutottunk el végül a legvégső kérdéshez. Utoljára így írtam fel, hogy mi a nagy vagy végül. Az a latin mondás, amit fölírtam, az Aquilói Tamástól származik. Így hangzik, a kegyelem nem eltörli, hanem csak tökéletesíti a természetet. Tehát, ha én tudok magamból olyan jó cselekedeteket kihozni, amelyek mint teljesítmény vagy érdem számítanak az Isten előtt, akkor ez áll, hogy a kegyelemnek nem kell eltörölni az emberi természetet mindenestől, csak tökéletesíteni. Tehát én így, ahogy vagyok, ez egy jó kiinduló pont az üdvösséghez, nekem csak tökéletesíteni kell magamat. Igyekezni kell jó cselekedeteket megvalósítani, igyekezni kell a vallás által felkínált minden eszközzel magamat javítani, jobbítani. A kegyelem nem törli el, csak tökéletesíti az emberi természetet. Ugye grácia non tollit, sed perficit naturam. Ez volt egy nagyon híres mondat, ugye az egész középkori vallásosságot meghatározta. A vele szemben a vagy pedig úgy hangzik, hogy így olvassuk a korintusiakhoz írt levélben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Tehát az embernek teljesen meg kell üresednie, hogy így mondjam, s nem jók az ő cselekedetei, a bűneit meg kell bánnia és félretenni, így nem jó alap az ember, ahogy van. Itt valamit le kell rombolni, és valami újat kell az emberbe beleplántálni. És azt hiszem, nem sok logika kell hozzá, hogy pillanatok alatt lássuk, hogy ahogyan az egyénről gondolkodunk, az meghatározza azt is, ahogy az egész világról gondolkodunk. Mert akkor az üdvösséget is vagy úgy gondoljuk el, hogy ezt a világot csak tökéletesíteni kell, de nem kell alapvetően új, nincs annyira elrontva a dolog, vagy pedig úgy gondolkozunk, hogy ez a világ úgy meg van fertőzve a bűn és az önzés alapelvével, hogy az Isten csak úgy tud segíteni rajta, ha visszajön Krisztus ítéletre. És az lesz, amit a Biblia így mond, hogy láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És az Isten új jeget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. Tehát nem tudom, értjük-e az összefüggést, még egyszer mondom, ha az egyén felül úgy gondolkozom, hogy a kegyelem nem törli el, csak tökéletesíti a természetet. Az embernek csak el kell indulnia, és jó cselekedeteket és jó cselekedeteket végrehajtani, és erényeket szerezni, és akkor az egyén alkalmas lesz az üdvösségre, és alkalmas lesz az igaz emberi közösségre. Akkor a földi történelemre is ez áll. Akkor ezt a földi történelmet nem kell megszüntetni, nem kell ennek lezárulnia, nem kell a Krisztusnak visszajönnie, valami nagy drámai változást hozni a földi történelemben. Akkor bízunk a vallásos erőkben, bízunk azoknak az erkölcserében, bízunk a társadalom megjavító, önzetlen, humanista emberi törekvésekben, akkor csak tökéletesíteni kell a földet és a földi történelmet. Akkor a mi jelenlegi történelmünk átmegy az Isten országa állapotba, határozott törés nélkül. Ha nem így van, ha minden mi igazságunk egyéni vonatkozásban olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát benne vannak az önzésnek a halált okozó csírái, el van rontva, meg van fertőzve. Ki kell cserélni, mindenestől újjá kell teremteni, különben nem jó. Akkor ez érvényes az egész világra is. Akkor Krisztusnak vissza kell jönni, akkor az egyénre is igaz, meg az egész földi világra is, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Tehát ez vagy-vagy szemlélet. Látjuk ezt? Tehát ez a kérdés, hogy ebből a vagy-vagy szemléletből mi melyiket tartjuk igaznak, és melyiket tudjuk a magunk számára elfogadni. Itt fejezzük be a mai előadásunkat. Akkor aki látja, hogy ezek a talán kicsit különösnek hangzó címek nagyon komoly témákat takarnak, és ajánlom, hogy vigyünk meghívót, és terjesszük ismerőseink körében is az előadásokat, mert tényleg a korunk nagy vagy-vagy kérdéseiről van szó. Viszont látás adásból, hogy ez rossz, ha az ember az Istennek adja a dicsőséget, és örüljön ennek.
Igen, de hát akkor mégis csak kérlek, hogy sikerélmény nekem is, hogy csak le tudtam mondani a rosszról.
Hát talán ebben csak a siker szó nem szerencsés, ugye? Mert nem arról van szó, hogy az én sikeremnek örülök, vagy újongok, hanem hálát adok az Istennek, hogy győzelemre jutottam önmagam felett. Persze, hogy szabad az embernek az önmaga feletti győzelemnek örülni, ugye, amit az Isten segítségével nyert el. Hát hogyne? Csak nem azt mondta le valaki a következtetés, és most én vagyok megijedve. Csak most én vagyok megijedve, hogy talán hiányos volt az előadás, hogy nehogy, hogy, mert hát azt az egy döntő pontot ugye vagy-vagyra élesztük ki, De a világért sem, hát ebből származik az igazi öröm. Ugye éppen ebből származik az igazi öröm, hogy tudjuk, hogy az Istennek a segítsége áll rendelkezésünkre, és hogy Isten segítségével minden lehetséges. Még nem idéztem végül azt az igét, mert már az időből nagyon kiszaladtunk, amikor megkérdezik Jézustól, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Azt mondja, embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, vagyis az Istennel együtt minden lehetséges. Tehát ez abszolút nem komor életszemlélet, csak reális. Csak reális. Mert azt mondja, hogy mindenestől újjászületésre, átalakulásra van az embernek szüksége, és amikor én szeretnék elérni jó cselekedeteket, és szeretnék győzni, mit kell tennem? Csak annyi a differenci, hogy nem azt kell tennem, hogy önerőmből erőlködöm, ugye, és akkor magamnak tulajdonítom az érdemet, hanem az a feladat, hogy tudva, ismerve magamat, és tudva az Isten kegyelmének az ajánlatát, azért tényleg az ember azt kéri, hogy a Szentlélek munkálkodjék benne, a Szentlélek jelenléte legyen benne, Isten lelke segítse őt mindenben, mert a jó fa jó gyümölcsöt teremt. Szeretnék egy ilyen bibliai igét idézni, azt mondja a Izsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, kinek szíve reát támaszkodik, megőrződ az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát így is leegyszerűsíthetem, hogy nem önmagunkra támaszkodunk, hanem a kegyelmes Istenre támaszkodunk. De az eredmény a valódi jó cselekedetek, a valódi győzelem önmagunk felett, és hogy ne örülhetnénk ennek, nagyon is lehet örülni. Ugye Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy én ezeket azért beszéltem néktek, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék. Tehát, mikor az ember nincs magával elfoglalva, és hálás örömmel Istennek adva minden dicsőséget örül, teljesen felszabadult öröm. Igen, tessék nyugodtan folytatni.
Megadatott nekem az osztályunk, megadott tisztelet, hogy az önmény tudva, amikor volt egy előadás,
hogyha általában ugye emberek úgy tisztes távolban vannak ezektől a dolgoktól, és akkor hirtelen megérintik azok az igék, akkor ugye úgy érzi, hogy úgy levesztelenedik belülről. Ugye? Ugye
igen.
És most az a kérdés, hogy az ember ezt mindjárt visszautasítja, vagy ezt jótékony hatásúnak érzi. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a dolog végül is egy olyan borotva érre van állítva. Ugye Jézus mondta a Nikodémussal való beszélgetésében, hogy azt mondja, az igazi világosság eljött a világba, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, és ők azokat nem akarták korrigálni, vagy azon változtatni. Tehát, hogy az ember mit szeret inkább, önmagát vagy az igazságot? Végül minden ide megy le, erre az egyszerű pontra, hogy önmagát vagy az igazságot. De én még most szeretnék megnyugodni, hogy elég meggyőzően mondtam önnek, vagy nyugodtan mondja még a további kérdéseit, mert a világért szeretném, hogy valaki azzal a benyomással menjen el, hogy ettől el kell szomorodni, hiszen itt az evangéliumról, az örömhírről van szó, hogy igen, ingyen a Krisztus kegyelméből, és hogy az Isten ereje által tehetünk igazi, valódi jó cselekedeteket, amelyek már tényleg a szentek igazságos cselekedetét. Hogy kell, nem szabad, kell.
Akkor minek örüljek, mi a nem?
Ellenkezőleg, hogyne? Hát azt kell mondani, nincs ennél tisztább öröm, amikor az ember minden dicsőséget az Istennek tud adni, de kimondhatatlan örül, hogy az Isten segítségével valódi, igazi jó cselekedeteket tudott megvalósítani. Szóval ez a legnagyobb öröm. Tessék?
Mikor tanár voltam, és nem
jót, hogy üdvözüljek, hanem amiatt cselekszem a jót, mert az Isten kegyelme megszólított és megváltoztatott. Igen. Tessék? Olvasunk arról, ugye, a Máté Evangélium a 12. fejezetében Jézus azt mondta, hogy minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de ha valaki a lélek ellen szól, az nem bocsáttatik meg sem ezen, sem a más világon. Ha jól emlékszem, talán 34. vers a 12. fejezetben, hogy minden bűn, vagy 36. minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek. De a Szentlélek elleni bűn nem. És János apostol beszél az első levelében, az 5. fejezetben arról, hogy van halálos bűn is, nem halálos bűn is. Nem azt mondja, hogy a keresztény azért könyörögjön, aki halálos bűnt követett el. Tehát akkor a Biblia szerint van, de mi az? Ez a nagy kérdés. És ezt nagyon egyszerűen meg lehet mondani. A nagy téveszme itt az, hogy bizonyos fajta bűnök, tehát létezik a cselekedeteknek egy listája, amelyek bocsánatos bűnök, és egy listája azoknak, amely nem bocsánatos bűnök, hanem halálos bűnök. A Biblia szerint, még egyszer idézem, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, még ha az ember fia ellen szól is. Tehát ez lehet bármilyen bűn, bármilyen nagyságrendű és bármilyen természetű. De így mondja, de ha valaki a Szentlélek ellen szól, az nem. És az bármely fajta bűnből lehet Szentlélek elleni bűn. Ugyanis mi a Szentlélek elleni bűn? Ha az ember visszautasítja a Szentléleknek a megbánásra késztetését, vagy a Szentléleknek az igazságra vezető, az igazság felől való meggyőzését. És ezen a bűnön azért nem lehet segíteni, mert nem tud az ember a bűnnel szembefordulni, szóval jellegénél fogva. Tehát, hogyha az a bűn megbocsáthatatlan, amit az ember nem hajlandó a Szentlélek szavára megbánni, röviden egyszerűen ennyi. Ha a Szentlélek belső késztetésének is ellenáll az ember, és nem engedi magát bűnbánatra vezetni, és nem fordul szembe vele is, nem veti meg, és akkor Isten azért nem bocsáthatja meg, mert bűnnel együtt nem fogadhatja el az ember. Isten csak olyan bűnt bocsáthat meg, amit az ember szívből megbán, elfordul tőle, és le akar győzni az életében. Ha ez nem következik be, akkor nincs mit megbocsátani. Igen. Igen. Ez is egy nagyon helyén való kérdés. Ilyenkor azt tudom mondani, ugyanaz az eset, ugye, amit Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében el is mond, hogy az ember már gyönyörködik az Isten törvényében, meg is egyezik, mégse találja a jó véghezvitelét, és azon veszi észre magát, hogy egy másik törvény van a természetünkben, ellenkezik az elménk törvényével és a rabulád a bűn törvényének. Ugye is azt mondja, hogy őszintén mondom, nem is én cselekszem már ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Itt szeretném megmondani, hogy itt is van azért egy érzékeny különbség, mert lehet úgy, hogy az ember nem akar valamit tenni, elismeri, hogy az rossz, és mégis teszi, kétféle eset lehet. Lehet úgy, hogy az értelmével sincs egészen meggyőződve. Látja, de még nem jutott el odáig, hogy utálja, gyűlöli, és egészen látja az igazságtalanságát, és iszonyodik tőle, és a vele szembeni jót, az azzal ellentétes jót pedig valósággal éhezi, szomjú hozza. De lehet, hogy van bizonyos fokú felismerése és elismerése, hogy ez rossz és helytelen, de még nincs benne bűngyűlölet, és nincs benne éhezés és szomjúhozás az azzal ellentétes igazság iránt. Másik eset az lehet, hogy ez is megvan, és a Róma 7 inkább ez az eset, ez is megvan, de észrevétlen pillanatokban, egy óvatlan pillanatban az ösztönös természet rabul ejti. Ugye? Tehát mind a két eset lehetséges. Tessék?
Akkor a Jakab nézve, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszik,
az mondjuk egy más, az a mulasztásos bűnre vonatkozik. A mulasztásos bűnre, de itt most arról van szó, hogy az ember valamilyen megkötözöttséggel, vagy valamilyen szokásos cselekedettel küzd, ugye úgy értem, hogy erről van szó. És azt kell mondanom, hogy az Isten ezt is hajlandó szívből megbocsátani, ha az ember megbánja. És az Isten segítségét kéri. Tehát, ha nem úgy gondolkozik, hogy a cinikus mondás szerint, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, mert az ember nem kaphat úgy bocsánatot, hogy Istenem, bocsáss meg, és szinte belül mondja, de a következőt is, mert úgy is tudom, hogy újra meg fogom tenni, ugye? Hanem az ember úgy kéri az Isten bocsánatát, hogy Uram, borzasztó, hogy belestem, szégyelekeltem, és tudom, hogy nem jó, de valami hiányzik belőlem, mélyítsd el bennem a bűngyűlöletet, mutasd meg nekem az igazságot, valamit a fejemben, lelkemben végezz el, ami hiányzik, mert azért én látom, hogy rossz, én szabadulni akarok, bocsásd meg, végezd el ezt bennem. Vagy azt mondja, hogy őrködj a te szent lelked által felettem, ugye a Dávid nem szégyelt ilyet mondani, hogy tégy závált a számra, ne engedj szívemet rosszra hajlani, ugye? Tehát, hogyha az ember még négyszer, ötször, nem tudom hányszor is megismételte azt a rosszat, de hogy így mondjam, szinte növekszik benne a felismerés, meg azt, hogy el akar fordulni tőle, meg győzni akar, akkor nyugodtan, bátran menjen a Jóistenhez, mert ő a visszaüső bűnösöket is szeretettel fogadja, ha nem a megkeményedés van bennük, ha nem magát akarja igazolni, ha nem beletörődni akar ebben a helyzetben, hanem annál inkább keresi a kiutat. És akkor erre a kérésre a Jóisten vagy a fejében fog nagyobb világosságot gyújtani, illetve a lelkében, vagy figyelmezteti az adott pillanatban, de mindenképpen erőt és segítséget ad, hogy legyőzze. Nem tudom, hogy érthető. Igen. Tessék?
Két kérdés.
Re is. Hát ugye ez minden este, hadd mondjam, azért nagyon örvendetes lelkismertességre való, hogy az ember vívódik magával, hogy vajon nem azt az esetet merítettem meg ki, hogy tudnék jót cselekedni, és nem cselekszem. Tehát egy iszonyú világban élünk, ugye tudjuk, hogy vannak koldus mafiák is, ugye, hogy kiültetnek embereket, és azokat zsarolják, és leszedik a hasznot, és egyebeket. Mondjuk nekem az a véleményem, hogy iszonyú szégyene az egész társadalmunknak. Nem csak az, hogy mondjuk nem olyan egyszerű a dolog, hogy hát mindezeken az embereken valahogy szociálisan segíteni, hanem az, hogy már annyira romlik el az egész társadalmi szerkezet, hogy emberekben kialakul az a tudat, hogyha már vinnék is, vagy segítenének is rajta, nem kell, mert megszokta ezt az életmódot és ezt az életformát. Tehát azzal együtt is, hogy tudjuk, hogy vannak ilyen emberek, akik szívesebben élnek ebbe az életformába, mint hogy normalizálódnék a helyzetük, és visszautasítják azt, azzal együtt is a társadalom szörnyű tragédiája és szégyene. Én itt azt tudom mondani, hogy az nem bűn, hogy az ember utána nézzen, hogy reális egy segítség. De itt vannak nézetek. Én azt mondom, mind a kettőt tiszteletben kell tartani. Én például Iványi Gábortól hallottam, ugye, aki a hajléktalanoknak a nagy patrónusa, azt mondta, hogy ő mindig inkább ad, nehogy véletlenül egyszer tévedjen. Ezt is tiszteletben lehet tartani. A másik embernek voltak rossz élményei, és azt mondja, ide nem ad, de ad máshova. És boldogan ad ott, ahol biztosan látja, hogy hasznos. Azt is. Úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy személyes lelkismeret kérdése, és én azt mondom, ha oda jutok, hogy mondjuk koldusnak nem adok, mert nagyon rosszak a tapasztalataim, meg már látom, hogy ez egy elüzletesedett, borzasztó valami, akkor viszont ezzel ne intézzem el a dolgot, hanem azt mondom, hogy nézem, hogy hol tudnék valakinek segíteni az én anyagi kereteim között. Szóval mindenképpen segítek, mert tele vagyunk magunk körül szegénységgel, nyomorúsággal, csak megnézem azt, hogy hol. Tehát akkor mégsem mulasztottam ezt, hogy tudnék jót cselekedni, és nem cselekszem. Igen, tessék? Igen, a hit. A másik kérdés pedig az volt, és egyáltalán a szó is mit jelent, ugye az is elhangzott. Az új szövetségben a hit szónak az eredeti görög szó úgy hangzik, hogy pisztis, hé pisztis. És ez a szó azt jelenti, hogy bizalom. Ez az alapjelentés, hogy bizalom. És a hit, az tulajdonképpen így lehetne mondani a Bibliában, átfogóan jelöli az ember Isten iránti helyes magatartását. Tehát a hitet nem lehet egy szóval meghatározni, a lényeg egy mélységes bizalom, de ezt a mélységes bizalmat felbonthatjuk az összetevőire. Tehát mondjuk nagyon röviden így lehetne mondani, hogy a hit magában foglalja a következőket. Egyszer egy értelmi meggyőződést a Biblia igazságáról, az isteni kinyilatkoztatás igazságáról. Ez mindennek az alapja, hogy megbízom abban, hogy az az igaz, hogy az az Isten szava. De ha csak ennyiből állna valakinek a hite, ez még csak intellektuális megtérés, és semmi több, és még olyan hit, aminek nincsenek cselekedetei. Azután a következő dolog, hogy azután a Biblia rávezet engem arra, hogy bízzam az Istenben, mert látom egyrészt az Istennek a mindenható hatalmát, és ezzel együtt látom a tökéletes erkölcsi jellemét. Ezért megbízom az Isten személyében. Most ez közelebbről abban ölt testet, hogy megbízom az Isten ígéreteiben, mert ha látom, hogy neki mindenható teremtő isteni hatalma van, és ő valóban létezik, és ilyen hatalommal rendelkezik, és erkölcsileg tökéletes lény, akkor ebből azt következik, hogy az ígéreteit, a Bibliában foglalt ígéreteit komolyan veszem. Tehát az Istenbe vetett bizalom a gyakorlatban, az Isten ígéreteibe vetett hitben, bizalomban realizálódik. Tehát én akkor hiszem komolyan az Istenben, akkor bízom benne, ha az ígéreteit komolyan veszem. Tehát ezzel bárki magát próbálva teheti. Mondhatja egy ember, én hiszek az Istenben, én bízom benne, belekerül egy nehéz helyzetbe, és akkor most elé valaki mondjuk jó akarattal őt bátorítani akarja, és sorolja az Isten ígéreteit, és azt mondja, ó, nem, hát én ezt nem tudom, lehet, hogy másra vonatkozik, rám nem. Akkor az a hit mégse valóságos. Tehát az Istenbe vetett, személyébe vetett bizalom, az Isten ígéreteibe vetett hitben realizálódik, amelyet a Bibliában foglaltatnak benne. Na most, ha én ennyire megbízom az Istenben, akkor ennek a fényében meglátom magamat. Jön a következő, hogy nem bízom magamban. Vagyis a hitnek az eleme az igazi alázat is. Megbízom az Istenben, és ennek fényében látom magamat, és ahhoz a következtetéshez jutok, hogy én bizony nem bízhatok magamban. Sem abban, hogy jól átlátom a dolgokat, mert az önzés elfogultá tesz, és egyáltalán nem látom olyan jól a dolgokat. Tehát a bölcsesség tekintetében is az Istenre szorulok, és az erkölcsi akarat előtekintetében is felismerem az erőtlenségem, és azt mondom, itt is segítségre szorulok. És hogyha azt mondja, mint egy képletbe fölírnánk, hogy bízom az Istenben, teljesen, az Isten igéjében, az Isten ígéreteiben, nem bízom magamban, akkor egyenlő, rábízom magam az Istenre. Na és ez az, amikor rábízom magam az Istenre, ennek már cselekedetekben kell realizálódnia. És ezek azok a bizonyos hit cselekedetei. Tehát azt hiszem, elég egyszerűen megpróbáltam leírni a hitnek az anatómiáját, hogy az emberben a mélységes bizalom az Isten iránt hogy kezd fölépülni. Először meggyőződöm a kinyilatkoztatás isteni eredetéről, egyszerűen igazságáról, eszmei igazság, igaz voltáról. Megismerem az Isten személyét, ahogyan a Biblia róla beszél, és bizalmam támad az ő szavában, az ő ígéreteiben, az ő erkölcsi jellemében. Ennek fényében meglátom magam az igazi mi voltomban, nem bízom magamban, és az eredmény az lesz, hogy rábízom magamat. De nem csak elvben és elméletben, hanem a gyakorlati életnek a kézzel fogható cselekedeteiben, mert elindulok olyan úton, ami például látszólag közbevezet, de az ő ígéretei bátorítanak, és merek, és bízom, és megyek, és így tovább. Igen. Tessék, lehet tovább kérdezni. Ből teszi is meg, ugye? Tehát akkor már eleve független az egész szentég meghirdetésétől, ugye? Mert akkor nem csak ebben az évben, hanem bármikor, ugye, hitből teszi. Tehát akkor eleve független ettől, de mondjuk, ha megteszi mindezeket a cselekedeteket, akkor is tudja, hogy soha nem a jó cselekedeteinkért üdvözülünk, hanem Krisztus kegyelméből. Miért? Mert a múltbeli törvényszegéseinket soha jóvá tenni nem tudjuk. A bűn zsoldja pedig a halál. Egyszer, igaz? Másrészt pedig azok a jó cselekedeteink, amelyek vannak, már úgysem a személyes érdemeink, mert az Isten kegyelme hordozta, és azért lettek Isten előtt elfogadható jó cselekedetek. Tehát magát az üdvösséget, hogy az Isten az elkövetett bűneink ellenére megkegyelmez és visszaadja az örök élet jogát, mindenképpen a Krisztus érdemeiért kapjuk, és nem a magunkért. Nem tudom, érthető-e, tehát nem tudom, azért nem üdvözülhetek a cselekedeteim alapján, még a hitből teszem cselekedet, tehát még a hitből való cselekedetek sem üdvözülhetnek, mert ezek nem tehetik jóvá az elkövetett törvényszegéseimet, és mert ezek nem az én személyes érdemeim, mert ezt már az Isten kegyelme által tudtam csak valódi jó cselekedeteket végrehajtani. Ezért az üdvösség mindenképpen kegyelemből van. Ugye ezt a reformátorok így fogalmazták meg tömören, hogy a háromban szól a fide, egyedül hit által, szól a grácia, egyedül kegyelemből, solus Christus, egyedül Krisztus által. Tessék! Ebből rendszer lesz, hogy a következő előadás elején vissza kell térnem a kérdések tapasztalatai alapján valamire. Nos, például itt is ezt annyira fontos kérdésnek tartom, hogy ezt szinte hasznosnak tartom, meg a másikat is, nehogy valakiben még ilyen félértés támadjon, hogy a legközelebbi alkalommal elővegyük, röviden az elején, de szó sincs róla, hogy mi bábuk lennénk, mert tudnilik a hit az állandóan választás. A hit az állandóan választás, hogy nem én, hanem ő. Ez egy szüntelen választás, döntés. És világos, hogy a Jóisten elismeri az ember választását, csak az nem érdem. Ugye? Hát az, hogy én az életet választom, és nem a halált, hát ez nem érdem. De ugyanakkor jó választás, és a Jóisten örül neki, és én is örülhetek neki. Nem tudom, hogy világos ez. Tehát ez csak az ember állandó szabad választásaival működik. Mondanék például egy konkrét igét, ami közelebb hozza. Azt mondja a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetének a 13. verse. Azt mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitt